Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok. Mai vendégünk Nagy Gábor, a Gapco Chili tulajdonosa. 4 darab Trinidad, 4 darab Dorset Naga, 4 darab Choco Naga, 2 darab White Butt, 2 darab Krishna Holokia, és persze 2 darab Habanero Red. Ismerős ez a felsorolás?
Az első éves szortimentem volt. Tényleg így indult az egész, hogy egy 20-30 növénnyel így az ablakpárkányon. Nem tudtam, hogy mi lesz belőle akkor még.
Hát igen, ez a nevezetes finnországi kaland után
igen,
volt.
Igen. A Finnországból igaz, csak egy habanéró paprikát hoztam haza, majd kinevelem.
Annak is a csutkáját?
Igen, így van. Egy jó sikerült vacsora után. Abból igazából nem lett semmi, de nem hagytam magamat is, hogy elkezdtem olvasni, hogy hogyan is kell paprikát nevelni, és hogy akkor ez volt az első olyan csomag, amit külföldre rendeltem, akkor a 10 legerősebb paprikafajta címmel Angliából, és akkor abból kezdtem nevelgetni a paprikáimat.
Egy közlekedésmérnöknek honnan van ez a vonzódása a paprikákhoz?
Hát ez bonyolult az, hogy én lettem közlekedésmérnök, az is egy kaland. Én szakács akartam lenni gyerekkoromtól. Én gyerekkorom óta főzök, anyám egyedül nevelt minket, ugye én főztem a családra is, és mindig a gasztronómia közel állt hozzám, hogy én főztem otthon is, és aztán végül is nem szakács lettem, hanem elmentem karosszérakatosnak, utána tovább tanultam, leérettségiztem, és akkor döntöttem el, hogy én hajózni akartam volna.
Aha.
Nem az a kalandvágy volt, hogy egy tengerjáró hajóra kerüljek, és azért mentem Győrbe a főiskolára, hogy én hajózásra akartam menni. Csak
azt pont, is tanult?
Hát nem, ott szerettem volna. Csak közlekedésmérnökként pont megszűnt, eladtam a hart az összes tengerjáró hajóját, és azért megszűnt a hajós képzés Győrben, és akkor mire menjünk? Hát közlekedésmérnök oké, de hogy azon szállítás, csomagolás, logisztikát tanultunk, és azért már csak pont mivel a hajózás nem jött össze, így lettem igazából közlekedésmérnök, de a hajózás vitt volna erre az irányba, aztán nem lettem hajós, közlekedésmérnök az lettem.
Ehhez képest a MÁV-nál kötött ki.
Igen. Hát, akkoriban még mérnököket kerestek, én szakanyagbeszerző voltam, sín, zúzott követ, vasút is, igen, mondtam a sínt, jelzőtáblát, vasúti szakanyagokat szereztem be, és ehhez műszaki végzettség kellett akkor, de még elvégeztem ott egy közbeszerzési sulit is, úgyhogy igazából totál távol áll a paprikázástól, műszaki vonal, inkább pénzügyi, gazdasági vonalon dolgoztam.
De a paprika?
Az meg megmaradt így, az meg csak egy
tehát
olyan...
Tehát ilyen kitüntetett növény, vagy zöldség?
Zöldség, igen. Hát annyi, hogy maga az a sok, amit Finnországban, maga az, hogy én ott dolgoztam, de igazából tök egy számítógépes játékon összeismerkedett barátomhoz mentem ki Finnországba. Azért is, mert MÁV-nál dolgoztam, és ingyen vonatozunk Finnországon belül jobban arra, milyen jó lesz, és ott ettünk nála egy habanero paprikát, ami hatással volt rám, hogy muszáj volt ezt az élményt hazahozni. Igazából így indult maga a chili része, mert igazából olyan élmény nyújtott, amit ide haza nem lehetett megtalálni akkoriban. 12 évvel ezelőttről beszélünk, amikor még nem volt bármelyik áruházláncnak a polcain tálcás habanero, vagy
hát
bármilyen.
Hát sőt, ez kicsit, ja igen, ez 12 február.
Hát igen, de 11-ben volt ez a finnországi dolog, és úgy igazából 11 decemberében már ott nevelgettem, próbálgattam, de hogy maga az első szezon az 12-ben volt, igen. Úgymond nem tudtam, hogy ez mennyire úttörő dolog, meg nem tudtam, hogy ez mennyi embert fog érdekelni, hogy ez egy akkora dolog. Igazából magamnak szerettem volna a saját igényeimet kielégíteni, és ezért kezdtem el paprikát nevelni. Mivel olyan dolgot hoztam létre, ami akkoriban még ismeretlen volt, de mégis szerették az emberek, ezért egyre népszerűbb lett. Ha már láttam, hogy utána olvastam a blogomnak, és látszik, hogy mennyire kezdetlegesen kezdtem ezzel foglalkozni. Tényleg csak egy ilyen eszembe nem jutott, hogy én ebből valaha is ebből fogok élni, az meg legvégképp nem jutott eszembe. Már annak örültem, hú, egy végre egy olyan hobbi, ami nem viszi a pénzt, hanem mondjuk visszatermeli az árát, és akkor jó, de jó, már 13. havi fizetésnek is föl lehet fogni, és itt szép lassan sok, 2012-ben kezdtük, 2017-ben mondtam fel, ugye 5 év alatt építettem fel egy olyan szintre ezt a dolgot, hogy már úgy kerestünk fel annyit, mint a munkahelyemen, és már akkor jött egy olyan is, hogy New Yorkba, így kalandvágyból kiküldtem néhány szószomat, és 2 aranyat nyertünk egy világversenyen, és ez egy akkora lökést adott nekem, hogy lehet, hogy ezzel kicsit komolyabban kellene foglalkozni. Nagyon nehéz döntés volt, hogy ott hagyjam a fél bevételemet, mert igazából...
A biztosat.
A biztosat, egy biztos állást, ahol viszonylag jól is kerestem, de viszont, hogy már kerestünk annyit a paprikával is, mint a másikkal, és eddig megéltünk csak abból, akkor talán ki kellene próbálni, hogy mit tudok ebből az egészből kihozni. Nagyon nehéz döntés volt, két gyerekem volt, lakáshitel, meg minden egyéb a nyakunkban, de mégis úgy voltam, ha nem jön össze, akkor jövőre visszamegyek dolgozni. Bármikor vissza, azóta is poénból mindig megkérdezik, hogy nem akarok-e visszamenni, hát nem, de inkább már azért hívnak föl a volt vezetőjén, hogy gratuláljanak, hogy itt olvastak rólam, ott olvastak rólam, hogy ez milyen, hogy büszkélkednek velem, hogy így a kollégánk paraszt gyerek lett, mégis milyen jó neki.
Engem az is érdekel, hogy megjöttek a csili magok, vagy a csili magok, ugye, amikor palánta lesz, és miért nem álltál meg, hogy bocsánat, közben átváltottunk tegezéssel, hogy miért nem álltál meg, hogy jó, hát ez nagyon jó néz ki, én tudok enni belőle, családot is ellátom, csinálok egy-két üveg szószt.
Ez egyszerű.
Mi lendített tovább?
Én nagyon lassan építkeztem, akkor sem évekig nem úgy volt, hogy ebből bevételem lesz, akkor ebből megélünk. Elsősorban azért lett Gapkó csili, mert abból a 30 növényből kb. 30 annyi paprika lett, mint amit én vagy a család el tudunk pusztítani. Hát, olvasgattam, akkor még nem voltak itthon annyira források, ezek külföldi fórumokon, hogy hogyan kell mesterségesen balántázni, mert tudni kell, hogy sokkal más, mint egy tévépaprika, sokkal korábban neki kell kezdeni, sokkal melegebb kell neki, nagyobb a fényigénye, sokkal... Vannak olyan tulajdonságaimi, amik akkor idehaza még nem nagyon voltak ismeretesek.
Nagyon nem őshonos itthon.
Igen, igen. De egy-két trükkel azért meg lehet nyújtani ezt az időszakot ezért, hogy korábban kezdi az ember, akkor időben termőre lehet fordítani, de akkor ezt még nem tudtuk. Ezért külföldi fórumokat olvasgattam, hogy hogyan is kellene neki kezdeni. Ezt dokumentáltam akkor azon a blogon is, hogy az első tárcáimból még nem tudom, hogy vetettem magukat, de aztán kidobtam, meg újra vetettem, meg átültetgettem akkor még, meg inkubátor csináltam neki, hogy kelljenek a magok. De annyira sikerült, az ember a hobbiát általában szereti komolyan menni, úgymond, hogy a hobbit valamit bele szeret, akkor szereti profin csinálni, és akkor több kiló paprikám lett per tő. És egy 50-60 kiló ilyen erős paprikát nem eszik meg az ember max. Egy fél kilót egy évben. Így maradt. A maradék paprikáimat, vagy a paprikáimból eleve az volt, hogy csináljak egy baromi erős pistát, vagy valami krémet, tovább gondoltam, inkább egy baromi erős tabaszkószerűség volt a célom, ami csepegtetetem, ami 100%-ban paprika, amiből egy-két csepp egy tányérban elég, és úgy hozzáad az ételhez, nem elviszi, és ezt igazából első üvegnél ilyen heuréka érzés volt rajtam, hogy úristen, ilyet én még nem tapasztaltam, meg nem is létezett még idehaza akkor ilyen termék, hogy milyen jó, hogy egy-két cseppet beleteszek egy húslevesbe, nem lesz piros, nem lesz magos, nem lesz sós, hanem érzem a húsleves ízét, mert meg egy olyan tüzet ad, teljesen másképpen csíp, mint mondjuk egy magyar paprika, azt a belső tüzet adja hozzá az ételhez, ami egy olyan újdonság volt számomra, mert nagyon sok ember számára, hogy ebből beleszerettek, meg én is. És az első, volt pár száz üvegnyi szószom első évben, hát én azt nem tudom megenni, első üveg szószt, amit eladtam, az egy ilyen kocsma, ami dolog volt, hogy mentünk zeneértelmi, és mentünk zenekari próbára, volt nálam, valakinek vittem ajándékba egy üveg szószt, és megkérdezték, milyen, hát csili szószt én készítem, és mondom, hogy milyen, megkóstolhatjuk, persze, meg eladó, hogy egyben ez volt az első kérdésen, mert persze, itt 800 forint, vagy nem tudom, mit mondtam, mert persze, akkor még 800 forintért azért sok sört meg lehetett még venni. Aha. Jó, persze, és de olyan érzés volt, hogy létrehoztam egy érték, milliárdokat tologattam a munkahelyemen, jobbról, balra, építési beruházásokból, bármi, de nem éreztem annyira értelmét a munkámnak, mint az, hogy elvetek egy magot, fölnevelem, lesz belőle paprika, abból a paprikából létrehozok valami olyan dolgot, ami másnak is értéket jelent. És az adott egy olyan lökést, hogy lehet, hogy ezzel komolyabban kellene foglalkozni. Úgyhogy következő évben már kiváltottam a termelőit, és hogy akkor hivatalosan tudjam akár forgalmat, mert egyébként MÁV székház is teljesen rá volt kattanva, a vezérigazgatóságtól kezdve mindenki a szószomon élt, úgyhogy ott is a Csilis Gábor, és akkor... De ez csak akkor még teljesen hobbi volt, senki nem gondolta, hogy ebből több lesz, hogy én emiatt a fő fogok mondani egyszer, akkor lehet, hogy nem is vették volna a szószomat, ha miatt tudják, hogy felmondok. De így rákattam, és éreztem azt, amikor látom az emberekkel azt a lelkesedést, amit kivált az a termék, hogy akár, hogy dörömbölnek vasárnap az ablakomon, hogy, hogy mi van, és valamelyik panzióba ezt kapta reggelire, ez lengyel úriember, és megy haza, és minden barátjának ilyet akar vinni ajándékba, de képes volt kinyomozni a nevemet, címemet, hogy eljöjjön megvenni, ez még akkor nem nagyon volt. Annyira árultam a szósz, de látni azt, hogy olyan lelkesedést vált ki emberekből ez a termék, hogyha nem lenne jó, akkor ez nem váltaná ki. Aha. Szóval nem láttam, én sem lelkesedtem még soha semmiért annyira a termékért, hogy most én bedrömböljek, hogy adjál belőle. De ha az ember, látom azt, hogy az emberekből olyan reakciót vált ki, ilyen lelkesedést, akkor az csak jó lehet, amit csinálok. És ez volt egy ilyen lökés, hogy csináljuk, soha nem az volt először, eleinte főleg nem, hogy mi ebből meg fogunk élni, de milyen jó poén, hogy is jöttek a sikerek, amik meg utána motiválták a dolgot még inkább előre.
Csak szósz csinálsz belőle, vagy eladod a paprikát is?
Nem adom el, nagyon keveset termelünk. Más röhög rajta, hogy mennyi paprikával dolgozunk, szóval én nem azért termelem a paprikát.
Már
nem...
röhögnek rajta, hát, hogy kevésből?
Kevés, persze, más termel 10-szer annyi paprikát, annak a 80%-át eladja termésként. Én nem zöldséges vagyok, hanem szószos, úgymond. Hogy nem csak szószokat, krémeket, port, meg mindenféle. Én termék készítéshez kiszoktam minden a piacra ilyen tálkába paprikákat, ilyen pár szemet valaki nagyon szeretne, de nem árulom kilóra a paprikát, mert nekem többet ér föl dolgozva a saját magamnak, mert nem termelünk többletet. Nekem, amit letermelünk, annak nagy, azt általában el is adjuk termékként.
Az, hogy milyenek a szószok, hogy ez és hogy milyen recepteket használsz, az viszont a szakácsénetből következik? Tehát hogy találod ki?
Érdekes, akkor nem. Egyébként közben szakács is lettem, elvégeztem. Igen, a szakácsújt is, hogy voltak ilyen dolgok.
Amellett, hogy gitározol.
Igen, sok minden, igen, nagyon sok mindennel foglalkozom. Ez ilyen ösztön volt. Tudtam, hogy mit akarok létrehozni azzal a szósszal. Tudtam, hogy nagyon erős, mindig természetesebben, akkor még nem érleltem, most már hordóban érleljük egy éven keresztül a paprikát, hogy még jobb legyen. És egy kicsit jobb lett azóta folyamatosan.
Hogy kell érlelni a paprikát?
Hát annyit kell tudni, hogy ez a paprika nem főzve van, ez le van darálva a hordóban, sóval keverve, és úgy összeérik egy év alatt úgy a paprika, hogy egy olyan homogén alá. Maga a halmaz állapot változáson esik túl, és egy sokkal finomabb szósz lesz belőle. Mondhatjuk, hogy ez a tabaszkó is így csinálja, csak ő tölgyfahordóban meg 3 évig. Csak én nem 90% ecetet rakok hozzá, csak hanem PA értéket állítok be maximum, úgyhogy nem teljesen más a kettő, de maga úgymond az eljárás egy ősrégi dolog, akár a fermentáció, meg sok minden olyan dolog, ami teljesen természetes. Teljesen az volt a lényeg, hogy megmaradjon a paprikának a teljesen természetes íze erején, és ez sikerült vele megoldani.
Szóval az, hogy milyen recepteket csinálsz, az teljesen te találod ki.
Persze, igen. Hát igen. Hát most ebben nem volt egy nagy óriási dolog, beadni volt a lényeg, hogy minél természetesebb maradjon a paprika íze. Ennek is utána lehetett olvasni a fermentációtól kezdve, sok mindennek, hogy mit hogyan kell jól csinálni, milyen PA értéket kell beállítani, meg sok minden olyan dolgot.
Teljesen könyvből vagy internetről tanultál
mindent? Internet, sok szoktam mondani, hogy gitározni is jobban tudnék, ha lett volna gyerekkoromban internet, mert most már minden sokkal egyszerűbb azért, mint régen volt. Aha. Hogy lehet mindennek utána lehet járni, ha nem magyarul, akkor angolul biztosan. Uh-huh.
Hát nem volt egyszerű ez a paprika dolog, mert ugye elkezdett nőni a vállalkozásod, és rájött, hogy kell sokkal több paprika. Bár ugye azt mondtad, hogy kevés
hát
van.
Hát annyi, hogy tényleg van, mert a 32
és vettél növényből. Egy darab földet, ami igen, nem ér nagyon nagy
nem
földet.
Nem olyan nagy földem van most sem, most már bérelünk is egy fóliát, na mindegy, de az a lényeg, hogy a 32 növény az már első évben kevésnek mutatkozott, akkor egy barátom kertjébe, akkor rakjunk oda 200-300 darabot, akkor még jobb lesz. Aztán úgy volt, hogy hozzájutottunk egy telekhez, nagyon szerencsés úton, módon Nagymarson.
Erre akartam rákérdezni, ez a bizonyos agyagos telek?
Igen.
Elképesztő, amit ott leírtál, hogy inkább téglagyárnak való, és akkor hogy találtad azt ki, hogy mégis ott, hogy
ez volt, ezzel kell főzni. Sajnos Nagymaros nincs túl jól ellátva termőföldekkel, illetve ami van, az sem eladó általában, nagyon őslakosság nem azt se nézi, valakinek mondjuk szeretne vagy irítségből, vagy családi izéből, inkább megtartják a földeket, mint eladják. Aha. Abból kellett főznöm, ami van. És az akkor láttuk, hogy mennyire kezelhetetlen a föld, mikor kiszedtük a gyümölcsvákat, meg egyébként is egy agyag volt az egész, szikrázott az ásóhegye rajta, annyira kemény volt. de mit csináljunk, kimartuk markolóval a sorokat, visszakevertük tőzeggel, szalmatakarás, minden évben visszaszántva, és most már olyan talajunk van, hogy könnyékül lehet nyúlni benne szántás után.
Gyakorlatilag teljesen megváltozott. Én a folyamatot csodáltam, hogy oké, agyag, hát akkor felszántottuk, úristen, még mindig maradtak a teniszlabda nagyságú rögök.
Igen.
Hát akkor jön egy markoló, és akkor ilyen árkokat ástatok.
Igen, minden probléma megoldó ember vagyok, úgymond.
Igen, ezt akartam mondani.
És ez is, hogyha valami probléma van, azt meg kell oldani, hogyha nehezen, de akkor is, aztán mindig jöttek az ötletek, hogy mit tudunk vele kezdeni, akkor ez a tőzeggel visszakevert sorok voltak a megoldás, tök jól működött, baromi jó termést hozott utána a paprika. A lényeg, hogy egy olyan laza szerkezetet tudtunk előállítani, amiben már tudott a gyökérzet növekedni, ami évről évre egyre jobb lett.
És az, hogy tehát milyen talajt teszel tőzeget, azt is te találtad ki, hogy mibe fogod ültetni, mert egyenként kellett a töveket beültetni. És nem...
Persze, meg eleve úgy csináltuk, hogy magát a gyökérzónába is, ahol ültettük a növényeket, akkor már eleve tőzeget kevertünk. Most már nincsen amúgy szükség, mert már annyit javult a talaj, hogy most már működik. Van jó tulajdonsága is az agyagnak, mondjuk, hogy a víz megtartó képessége miatt kevesebbet kell locsolni, ami pozitívum. Egy homokos talaj jól az, csak éppen locsolja, tízszer annyit kell rá locsolni, mint nálam. Úgyhogy vannak előnyös tulajdonsága is, most már talajtakaró fóliák vannak, alatt a csepegtetőrendszer, amennyire tudtuk fejlődni, meg automatizálva van már, úgyhogy igazából csak rá kell nézni, hogy amennyire lehet próbáltuk fejleszteni a dolgot.
Te fokozatosan növekedtél végig. És azt is mondtad, hogy persze te maradnál ebben a méretben, akkor nem tudom, ez egy talán 20-ban mondtad ezt az interjút, vagy adta lesz az interjút, de hát muszáj növekedni.
Igen, mert az ember nem előre megy, akkor visszafele megy. Nem lehet azt, hogy azt mondom, nekem ez így jó, és így maradunk, hanem valami, meg olyan szintű konkurencia van már ebben az iparágban, ami kezdetekkor abszolút nem volt, hogy most már az van, hogy egyre nehezebb érvényesülni. Lehetsz te a legjobb csilis, ha akkor is 200-an csinálják még rajtad kívül, akkor azért aprózódik a piac. Nem vagyunk egy akkora ország. Amerikában szerintem lakosra jutó csilis számban verjük Amerikát, vagy bármelyik országot, mert itt minden faluba csilizik most már valaki, akkoriban meg nem. És nem mindegy, hogy egy amerikai városnyi népet akarunk ellátni 200-an, vagy mekkora. Én muszáj valamilyen szinten úgy fejlődni. Én sosem öltem sok pénzt marketingbe, vannak, akinek erre van lehetősége, meg nem is ezzel az úton jártam. Tök jó ez így, ahogy van, de azért picikét mindig kell előre menni, akár külföld felé, vagy bármerre, hogy az ember nem. Ha szeretnék továbbra is megélni belőle, akkor mindenképpen.
Vállalkozóvá többféleképpen válhat az ember, van, aki készül rá régóta, van, akinek meg adódik, mondjuk nincs más választása. Te pont a kettő között vagy.
Nekem ez így jött, és úgymond láttam benne a lehetőséget, akkor kihasználom. Biztos vannak sokszor sok embernek ötlete, amit úgy gondolkozik rajta, megcsinálja, ne csinálja, aztán úgy dönt, hogy nem mer belevágni. Nekem ott volt ez a döntés 17-ben, hogy én akarom ezt komolyabban csinálni, vagy nem. Nem bántam meg. De azért, mert már láttam benne, volt már benne több évem így hobbiként, hogy láttam benne a lehetőséget. De mondom, nekem tényleg nem erre készültem, de az sem volt már azért jó, úgy sok év után az irodában. 12 évet dolgoztam MÁV-nál közbeszerzőként, ami nagyon sok ebben a szakmában szerintem, hogy az embernek az agyát kicsit fölőrülje. Nem akarok belemenni, de már a utolsó években már úgy nem is éreztem úgy jól magam. Aha. Így a dologban másképp indult, amikor elején mindegy, annyira nem akarok belemenni, de hogy eleinte láttam több értelmét a munkám, amikor többet számított, hogy mennyi milliót, hány száz milliót takarítunk meg, a végén már kevésbé volt ez fontos szempont, ami úgy lelkileg nem, egyre kevésbé láttam a munkámnak az értékét már úgy a utolsó években. Többet hozott számomra mindenképpen a csilizés, ami több elismerést, meg sokkal több erőt.
Arra ezért kíváncsi lennék arra bizonyos 17-es, mondjuk, hogy éjszakára, amikor így átgondoltad, és így bementél a MÁV-hoz fölmondani, hogy mi volt a legerősebb érv a fejedben? Hogy dőlt ez el? Beszéltünk arról, hogy igen, egy biztos megélhetés, itt van egy feltörekvő hobbi, ami már vállalkozássá vált.
Az tiszta volt számomra, hogy a kettő nem megy már együtt. Hogy amikor reggel 6-kor fölkeltem, bejöttem Pestre dolgozni, este 6-kor hazaértem, és utána ugye éjfélig nyomtuk a csirit, és már kezdett olyan zombibá kezdtem válni, hogy nem élveztem se a munkámat, már semmit nem élveztem. Aha. Már munkahelyemen is többet foglalkoztam már agyban mindenképpen ezzel a részével, mint a munkám. Mindig elvégeztem a munkámat, azért volt benne gyakorlatom, hogy ne legyen ezzel gond, de sokkal többet láttam abba, amit sokkal több élvezetet nyújtott számomra, és már előtte hónapokat kattogtam rajta, hogy ez meddig fog így együtt menni még. Nyertünk New Yorkba, akkor ez így hatványozódott, akkor tényleg minden média szereplésnek mindenhova hívtak, a újságcímbe fogtok, ez volt minden. Az adott egy hirtelen lökés. Nem mondom, hogy az, hogy nem csengett le valamennyire, de akkor hirtelen, hogy akkor a lökés volt, hogy már abszolút nem bírtam. Egyébként utána mondtam be másnap a főnökömhöz, hogy itt a felmondásom.
A díj után?
Igen. És utána még 3 hónapot le kellett dolgoznom, nem engedtek el olyan könnyen, hogy muszáj volt betanítani, utánpótlás, meg sok minden. Úgyhogy nekem le kellett a 3 hónapot töltenem. Aha. Utána, még az volt a legkeményebb.
Azt mondtad, hogy az előbb is egy zombi voltál, tehát valójában, amikor hazaértél, akkor már kezdődött az életed, nem? Igen. Vagy az már annyira sok volt, hogy ezt nem is lehetett élvezni?
Hogy a sikereket élveztem, de a rengeteg munka volt már benne, pedig még sokkal kicsiebben nyomtuk, mint most, és mégis az, hogy az embernek nem mindegy, hogy az egész napját hogy osztja be. Ha én hazamegyek hódfáradtan egy munkából este 6-kor, és még tudom, hogy neki kéne állni, főzni ebből most egy 200 üveget, mert muszáj, akkor másképp áll oda hozzá az ember, mint amikor reggel főkelek, mikor mai teendők, feladjuk a csomagokat, blablabla, oké, meg miből kell főzni, oké, főzök egyet, de én osztom be az időmet, és amikor hazamegyek este, akkor hullafáradtan, és utána éjszakáig nyomjuk a főzést, vagy amikor szüret van, akkor úgy volt asszony szürettel általában, mert ő akkor óriási bokrok közé befér, meg sok minden, akkor ott vannak leszedve a paprikák, akkor hazafele ugorjál be a telekre, hozd el a paprikát, akkor még ott nekiállunk pucolni, általában ő pucolja, én főzök, inkább ez a én részem, meg darálok, meg sok mindent csinálok, de az nagyon fárasztó volt. Tudtam, hogy nem mehet ez így tovább, ilyenben ez volt.
De egyszerűen csak fizikailag volt sok,
igen, mindenképpen.
Most néhány perc zene következik, de maradjatok velünk, mert nem sokára folytatjuk a beszélgetést Nagy Gáborral, a Gabko Csili tulajdonosával.